Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kánikulával indul május utolsó hete, a hőmérséklet csúcsértéke meghaladhatja a 30 fokot. Szerdán azonban hidegfronttal lehűlés érkezik, és visszaesik a hőmérséklet, de csapadék nem várható, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. Nagyon erős UVB sugárzás várható majd napközben az ország nagy részén, fokozottan védekezni kell a leégés ellen. Már augusztusban érkezhet az iskolakezdési támogatás, és még az idén a nyugdíjas szépkártya, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter úgy fogalmazott, jelenleg az átvilágítás zajlik, de reményei szerint nyár végén megkezdődhet a Tisza ígéreteinek teljesítéséhez szükséges intézkedések végrehajtása. Szerinte a költségvetés helyzete minden sejtésükhöz képest is rosszabb jelenleg. Jelezte, hogy jelentősen csökkenni fog a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Megerősítette, hogy a korábban bevezetett családi kedvezményekhez nem akarnak hozzányúlni, de az új intézkedéseknél a szociális egyenlőtlenségek és a társadalmi különbségek csökkentése lesz a szempont. Zajlanak a tárgyalások az Európai Unióval a Magyarországnak járó pénzek hazahozataláról, ezekből elsősorban közlekedési beruházásokat terveznek, fejtette ki a kormányfő. Csütörtökön Brüsszelbe utazik, hogy Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével aláírja a megállapodást a pénzek felszabadításáról. A Fidesz visszautasítja a Tisza kormány képviselőinek állításait Magyarország költségvetésével kapcsolatban, közölt az ellenzéki párt az MT-vel. A tájékoztatás szerint a Fidesz-KDNP kormány a központi költségvetést az alkotmányos szabályoknak megfelelően, törvényesen és célszerűen a közpénzek eredményes kezelésével és az átláthatóság biztosításával hajtotta végre. A Magyar Péterrel készült interjúból kiderült, hogy 2010-zel ellentétben ma Magyarországon nincs sem gazdasági, sem szociális, sem devizahitelválság, nincs folytogató munkanélküliség és nincs IMF gyámság sem, közölte közösségi oldalán a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely azt írta, teljes foglalkoztatottság van, alacsony az infláció és van gazdasági növekedés, ami az egyik legmagasabb az Európai Unióban. Vajon mit keres még Gulyás Gergely a parlamentben, tette fel a kérdést a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, Gulyás Gergely korábban kiállt a kegyelmi botrány egyik főfelelőse mellett, és azt mondta, hogy addig marad, ameddig Balogh Zoltán. A legutóbbi magyar közlönyben szerepelnek a határozatok arról, hogy államtitkárok egész sorának kinevezését szignózta Súlyog Tamás köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök ellenjegyzése mellett. Összesen 55 nevet tettek közzé, ezzel teljes lett a kabinet. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít, írt a Facebook oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter ismertette, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, és összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. A pünkösdi csúcsforgalom után megkezdődik a MÁV-nál a nyári vágányzárak időszaka, két nagy volumenű munkába kezdenek, közölte közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közlése szerint Szerencsés Nyíregyháza között a 100C vasútvonalon kezdődik a munka, ami egész nyáron tart, Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást is végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni. A Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombovár között fognak dolgozni. Magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben a méhkaptárak száma az Európai Unióban 2020 és 2024 között, derül ki az uniós adatokból. A visszaesés nem csak a méhészeti ágazat számára aggasztó, hanem a mezőgazdaság és az élelmiszertermelés szempontjából is komoly figyelmeztetés. 152.110-zel kevesebb méhkaptár volt, mint 4 évvel korábban, ami 34%-os csökkenést jelent. Legalább egy ember meghalt, további 21 pedig megsérült, miután Oroszország nagyszabású rakéta és dróntámadást indított az ukrán főváros ellen. A robbanások egész Kijevben hallhatók voltak, miközben több kerületből is jelentős károkról érkeztek jelentések, írta meg elsőként a BBC. A város polgármestere Vitali Klicskó közölte, a támadások lakóépületeket, iskolákat, raktárakat, valamint egy bevásárlóközpontot is érintettek. A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele, foglalt állást Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke arra reagált, hogy Oroszország oresnyi típusú közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát is bevetett. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, fátyol és gomoly felhőkkel. Az ország középső részén előfordulhat zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 8 és 13 fok között, délutára aztán 28-29 fok körül alakul. Az Alföldön még melegebb lehet, híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton. A hírszerkesztő bemondót, Debner Ádámot hallják. Következik a múltunk pillérei. Történelmi sorozatunk mai adásában Bakócz Tamás egri püspökről, Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélget Klész Beáta. A 21 órai híreket követően a napversét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Palotási, kazári és cserépfalui riportjainkat hallhatják. A tokai vételkörzetben 21 órától Téka, Kisújszállási és Törökszentmiklósi frekvenciáinkon Leltár című összeállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyházfórum keddi adását ismételjük meg. Dr. Csókai András idegsebész professzor előadását hallják arról, hogyan hívta segítségül Jézus Krisztust két idegsebészeti missziója során, valamint arról, mit gondol a jelenlegi háborús helyzetben, mit kell tegyen egy keresztény. A moderátor Varga József atya, ecsédi plébániai kormányzó. 23 órakor híreket, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, ezután a hétvégi levél hangzik el ismét, és esti imát adunk közre. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk. Békés estét kívánunk!
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, és a mai adásban tovább folytatjuk a beszélgetést az előző adásban megkezdett Bakócz Tamásról, és arról, hogy tulajdonképpen az egri püspökségét ő hogyan cserélte át az esztergomi püspökségre, úgy, hogy az esztergomi székből pedig Esztei Hippolit került át az egri székbe, tehát körülbelül itt tartottunk az előző adásban, de hogyha valamit rosszul mondtam, majd Buda Péter atya remélem, hogy kijavít engem, de minden esetre nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntelek a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Tehát körülbelül itt hagytuk abba az előző adást.
Igen, erről beszéltünk, hogy Bakócz Tamásnak nagyon komoly ambíciói voltak, és kihasználta azt az országos elégedetlenséget, amely Esztei Hippolittal szemben volt. Ugye, aki majd fogjuk látni, hogy hogyan kerül ő egyáltalán oda, az is egy bonyolult történet lesz, de az, hogy Mátyás király halála után már igazi védelmezője nem volt Esztei Hippolitnak, illetve hát még a nagynénje Beatrix, aki abban az időben hivatalosan még felesége volt II. Ulászlónak, de már zajlott a, az érvénytelenítési eljárás. Úgyhogy ezt egy Hipolit lába alatt is mondhatjuk így, hogy égett a talaj. Bakósz Tamás pedig, kihasználva magyar rendeknek az elégedetlenségét, hogy egy külföldi legyen a Magyarország prímási székébe, így ezt a közhangulatot meglovagolva, ügyes diplomáciával, rávéve a királyt, meg rávéve a pápát, sikerült neki átmennie az esztergomi székbe, és akkor szerintem folytassuk az eddigi hagyományok szerint, hogy ne fejezzük be egy-egy püspöknek a történetét ott, ahol éppen befejeződött mondjuk
az egri élete.
Így van, hanem nézzük meg, hogy mi is történik vele, már csak azért is, mert Bakósz Tamásnak a neve, ha azt veszük figyelembe, hogy ki az, akit ismernek a középkori vagy a korábbi püspökök közül Magyarországon, ő azért úgy hozzátartozik az általános műveltséghez, pontosan a pápa jelöltsége miatt. Úgyhogy érdemes vele azért foglalkozni még, hogy hogyan is alakul a továbbiakban a sorsa.
Hát meg főleg azért, mert az itt gyakorlatilag az esztergomi érseki szék megszerzése, ugye ő még mindig egy olyan belpolitikai helyzetben lett egy nagyon magas pozícióban, ami azért bőven beleszólhatott az ő munkásságába.
Igen, ne felejtsük el, hogy ugyanakkor politikailag is nagyon fontos személy, hiszen második Ulászló nem olyan túlságosan erőskezű uralkodó, és mellette pontosan Bakósz Tamás, mint tanácsadó, mint kancellár, majd ez ellen is fognak tiltakozni, de egyelőre még ő az, aki a belpolitikában is a legerősebb tényező Magyarországon.
Jó, tehát elfoglalja az esztergomi széket, tehát innentől fogva hivatalosan hercegprímás lesz, az egyház feje Magyarországon, ugyanígy nevezték, mint ahogy ma is nevezzük ugye ezeket a tisztségeket. Hogyan változott, vagy mennyiben változtatta meg a korábbi esztergomi érseki feladatköröket, vagy mondjuk milyen jelentősége volt neki az esztergomi székben?
Nézzük az, hogy hogyan is történik mindez, mert emögött van egy óriási birtokgyarapodás is. Tehát amikor ő előre lép, az egyben azt is jelenti, hogy újabb birtokokat szerez, ráadásul a királytól is újabb és újabb területeket kap meg, úgyhogy tehát amellett, hogy ő személyesen gazdagodik, ő azért egy nagyvonalú mecénás is. Tehát amikor például elhagyja itt az egri püspökséget, akkor az egri káptalan részére még adományokat tesz. Tehát birtokokat adományoz az egri püspök területéből a káptalan részére, illetve ugyanakkor a káptalan is ajándékoz neki, tehát például itt a Egerben, ugye a Tihamér város rész, azt odaadja a káptalan a püspöknek Vadaskert céljából. Ugye ez lesz az, amiből majd később kialakul, persze akkor még sokkal nagyobb volt, mint ahogy most, az érsekkert, az hivatalosan Szprecsányi Lajos érsekkert. Ott mind-mind egybefüggő nagy vadasparkká lett kiépítve, és amit aztán később a későbbi egri püspökök és érsekek is használtak, ugye egészen pontosan Szprecsányi Lajosig, aki a városnak adományozta. Na de térjünk vissza arra, hogy egyéb ilyen területeket is, vagy birtokokat is adományozott, illetve az volt még egy érdekes, hogy amikor megérkezik már Esztergomba, akkor pedig még a győri káptalant is megjutalmazza. Ne felejtsük el, hogy ő korábban győri püspök volt, és sokáig nem tudta elfoglalni az egri püspökséget, ugye az olasz érdekeltségek miatt. Tehát megemlékezett a győriekről is, úgyhogy nekik adta a győri káptalannak halastavakat, bizonyos területeknek a tizedeit, aminek az volt a célja, hogy ezért a káptalan naponta énekes misét mondjon érte. Na most föltetjük a kérdést, hogy miért kell énekes misét mondani érte minden nap. Talán a mai ember számára ez szokatlan, de abban az időben sokkal jobban hittek a Szent Misének a kegyelmi erejében. Bakósz Tamás pedig tisztában volt az ő emberi gyengeségeivel, tehát azzal is, hogy a különböző politikai húzásai, meg egyházi húzásai nem mindig felelnek meg azért a szabályoknak, vagy mondhatjuk azt is, hogy bizonyos szempontból már szinte erkölstelenek, és ezért ő kéri azt, hogy naponta misézzenek érte, méghozzá nyilvánosan, és reménykedik abban, hogy akik elmennek azokra misékre, azok is imádkoznak érte.
Van még valami, ami mindenképpen kedvessége, vagy legalábbis jó szándéka volt Eger felé, amivel tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy Egert ő még továbbiakban is támogatta.
Igen, hát annak idején, ugye hát az, talán említettük, hogy folytatta a Székesegyháznak az építését, hogy a kápolna koszorúban egy külön egy Mária kápolnát építetett, és így tovább. De most, amikor megérkezik Esztergomba, akkor nem áll meg a karrierje. Ugye egyelőre még csak esztergomi érsek, viszont nem sokára, 1501-ben egy nagyon fontos dolog történik vele, és pedig az, hogy VI. Sándor pápa, aki ugye korábban riválisa is volt itt a püspöki székben, az kinevezi őt kardinálissá, tehát onnantól kezdve ő is most már bíboros lesz, ami azt is jelenti, hogy részt vehet a pápa választó gyűléseken, a konklávékon, és ugye, akik ott részt vesznek, azok egyben már esélyt is kapnak későbbiekben.
Beszélhetünk erről, vagy azért még majd erre később térünk vissza, hogy mondjuk mi az, ami őt az esélyesek közé emelhette?
Az majd szépen fokozat.
Később beszéljünk róla, még egyelőre frissen elfoglalt esztergomi érsek.
Így van, most Esztergommal annyira nem foglalkozunk, mert ő se foglalkozott vele annyira, majd egy-két dolgot említünk, hanem ekkor ő már a nagy politika felé irányul, ami azt jelenti, hogy túl is mutat Magyarországon, tehát olyan körökkel kerül kapcsolatban, mint a Velencei Köztársaság, a Német-Római Császárság, az itáliai fejedelemségek, és ennek kapcsán derül ki az, hogy 1509-ben például egy újabb, nagyon megtisztelő címet kap, itt azt kell mondani, hogy ez valójában cím, méghozzá megkapja a konstantinápolyi patriarchai címet. Tehát konstantinápolyi latin patriarkája lesz. Persze azért mondtam, hogy ez igazából cím, mert hogy tudjuk, hogy 1453 óta Konstantinápoly már török kézen van, és korábban is a latin patriarka az jelentéktelen volt, igazából a görög, az ortodox patriarka volt a jelentősebb, de akkor is ez mindenképpen abban az időben még egy nagyon fontos kitüntető cím volt, mert hogy Konstantinápoly még csak 50 éve foglalták arra a törökök, és még mindig úgy tűnt, hogy a kereszténység, hogyha összefog, akkor Konstantinápolyt, sőt a Szentföldet is felszabadítják a töröknek az igája alól. Tehát ez még sokkal élénkebben ért az embereknek a gondolkodásában. Ma már senkinek nem jutna eszébe nyugaton, hogy indítsunk hadjáratot Törökország ellen, hogy visszafoglaljuk az ősi keresztény városokat, Konstantinápolyt, vagy a kis-ázsiai városokat, Efezust és így tovább. Vagy hogy menjünk a Palesztinába, Izrael ellen. Senkinek nem jut eszébe. De abban a korban ez még állandóan ott volt az embereknek a gondolkodásában. Tehát 50 évvel korábban Hunyadi János még úgy indul el balkáni hadjáratra, hogy ha lehet, akkor Konstantinápolyig meg se áll. Akkor még Konstantinápolyt nem foglalták el a törökök, de hogy pontosan azért megy Konstantinápolyig, hogy ott a konstantinápolyi vagy bizánci császárral összefoglalva folytatják tovább a hadjáratot a törökök végleges kiűzéséig.
Bakócnak amúgy a székhelye az hol volt ilyenkor? Vagy Esztergomban volt?
Esztergomban.
És ezeket a...
Illetve hát sokat volt a király mellett Budán.
Budán.
Viszont olyan cím, hogy a nagy patriarkátusok közé tartozik. És igaz, hogy ugye nem tudja elfoglalni, de a cím az önmagában nagyon kitüntető, nem szabad elfelejteni, hogy konstantinápolyi patriarka az a római patriarka után következik a patriarkák sorában. A római patriarka, ugye ez a nyugat patriarkája, az pedig nem más, mint a pápa. Úgy hívunk, hogy pápa, uh-huh. Így van.
És mondjuk például ez a konstantinápolyi patriarka cím azon túl, hogy most akkor nevezzük névlegesnek, mert hát most nem egy funkcionális feladatot jelentett, ez mondjuk neki jövedelmet jelentett. Azért.
Ez nem igazán. Mondom, ez valójában egy nagyon fontos, kitüntető cím.
Ami mondjuk a presztízsét még inkább növelte.
Így van.
Tehát egy presztízs növelésre mindenképpen alkalmas.
Pontosan.
Jó, bepolitikázunk még tovább? Tehát, hogy
talán
van?
Egy kicsit az egyházzal kapcsolatos dolgait nézzük meg, mert hogy egy dologban azért nagyon fontos folyamatot indított el, ami hát a halálával aztán meg is torpant, de az látszik, hogy nagyon a szívén viselte némely szerzetes rendnek az ügyét. Például a premontrai rendnek a dolgait, amely ebben az időben egy megújulási folyamaton megy át, amelynek a kiinduló pontja elsősorban Franciaország. majd azt hát nem fogjuk látni annyira, mert ez már nem fontos, de második Ulászlónak a második felesége, tehát miután Beatrixszal kötött házasságát egyházi bíróság kimondja, hogy érvénytelen 1510-ben, az francia, és éppen ezért ugye a francia kapcsolatok is megélénkülnek. És onnan jön a lehetőség, hogy na, akkor a premontrai prépostságoknak, a magyarországi prépostságoknak a helyzetét is meg kellene vizsgálni, és itt bevezetni azokat az újításokat, reformokat, ami igazából a rendnek a megerősödését szolgálja. Amikor reformról beszélünk, az azt jelenti, hogy visszatérni az eredeti karakteréhez, az eredeti karizmájához a rendnek. Úgyhogy, és az azért is fontos, mert a premontrei prépostságok azok speciális helyen voltak a hierarchiában, tehát ők ki voltak véve a helyi püspököknek a fennhatósága alól, és az összes magyarországi premontrei prépostság az közvetlenül az esztergomi érseknek volt alávetve, és így már érthető is, hogy miért érzi fontos feladatának, hogy akkor Magyarországon is megreformálják a premontrei rendet. Sajnos, amikor ő meghal, akkor ez a rendnek az az előmozdulása, az bizony megakad. Illetve még egy más szerzetes rendet is föl kell hozni, ez pedig nem más, mint az obszerváns ferenceseknek az ügye, ugyanis őket is támogatja. Egy egri vonatkozás, hogy amikor itt Egerben az obszervánsok megjelennek, utána a konventuálisok elfoglalják az obszervánsoknak a kolostorát.
Ez mit jelent, hogy obszerváns ferences rendi?
Az obszerváns ferences rendi azt jelenti, hogy egy olyan új irányzat a ferences renden belül, amely szigorúbb, és igyekszik visszatérni jobban az eredeti ferences hagyományhoz, tehát a nagyobb szegénységhez. Szerintem már beszéltünk róla úgy szőrmentén, amikor Kapisztrán Szent János szóba jött, vagy Rangoni Gábor révén, hogy ez volt a szigorúbb ág, és ugye Kapisztrán Szent János meg Szénai Szent Bernardin voltak a nemzetközi porondon a leghíresebb ilyen obszerváns ferencesek, de ekkor még hivatalosan nem voltak szétválasztva. Tehát az összes ferences egy kalapba volt, csak voltak a szigorúbb irányzat követőik, ők az obszervánsok, akik jobban figyelembe vették, odafigyeltek az eredeti dologra, és voltak a konventuálisok, akik viszont a ferences folyamatosságot biztosították, de például náluk a szegénység az már kevésbé volt olyan radikális. Tehát most nyilván az egyéni személyes szegénység az megvolt a rendben belül, csak ott már elnézőbbek voltak azzal kapcsolatban, hogy jó, a ferences szerzetes a szegény, de a ferences szerzetes rend az birtokolhat. Egyébként hát itt a mostani szóhasználat szerint ugye a konventuálisokat mi minoritáknak hívjuk. Az obszervánsokat, azokat hívjuk mi ferenceseknek. Tehát Magyarországon mind a két rend jelen van most is, csak más néven hívjuk őket, mint ahogyan akkor, és mint ahogy általában mondjuk a más nyelvekben megjelenik. Majd pontosan ez az időszak lesz az, amikor ez már annyira akut problémává válik az egyházon belül, hogy a ferencesek között ilyen surlódások, torzsalkodások vannak, hogy majd a következő pápa, 10. Leó lesz az, aki a két rendet hivatalosan is szétválasztja 1517-ben, és onnantól kezdve mind a kettő ugye a ferences első rend, tehát a férfi rend, de két teljesen egymástól független ágra szakadt szét hivatalosan is.
Egerben például mind a ketten voltak, ugye? Most igen. Lásd Dobótér, lásd egészségházúti templom.
Igen, igen, igen. Hát mondjuk ezek már itt a török utáni visszatelepülések.
Igen, igen. Bakócnak a helyzete tényleg most így a politikai életben, tehát most itt ugye beszéltünk az Ulászlóval való kapcsolatáról, meg egyáltalán ugye az egyházban betöltött szerepéről, de a nagy országgyűléseken a szerepe is, hát ugye már az előbb érintőlegesen említetted Péter atya, hogy majd később rátérünk, talán rátérhetünk most ugye, hogy azért ő milyen fontosabb pozíciókat töltött be, és hogy ezekhez mondjuk mit szólt a nép, meg mondjuk ezeket hogyan lehetett így egybe koordinálni.
Hát itt igazából a nemességnek a hozzáállása a kérdés.
Hát nyilván nem a parasztságé, igen.
Igen, mert hogy ők voltak azok, akik az országgyűléseken véleményt tudtak nyilvánítani, és kiderült, hogy már 1497-ben, tehát igazából rögtön akkor, amikor ő megszerzi az egri püspökség után az esztergomi érsekséget, már akkor probléma merül föl, tehát már akkor is a köznemesség sokalja azokat a tisztségeket, amelyeket ő saját kezébe gyűjtött össze. Hiszen korábban már megszerezte a Szent Korona őrének a rangját is, ugye a nádorral együtt voltak a Szent Koronának az őre. Azon kívül, ahogy mondtam, a királynak a kancelláriáját is vezette, a királynak ilyen főtanácsadója volt, és ezért van az, hogy a rendek már 1497-ben, tehát mielőtt még elfoglalta volna az esztergomi széket, már akkor tiltakoznak, és mondják, hangot adnak ezen kívánságuknak, hogy az akkor még egri püspök kezéből vegyék ki a koronaőrségi titulust, illetve azt is követelik, hogy a kancellári tisztség az vétessék el az egyháziaktól, hogy azt ne egyháziak töltsék be, hanem polgárok, civilek, és ugye ez is egyértelműen ki ellen irányul, Bakósz Tamás ellen, mert hogy ezeket éppenséggel ő tölti be. Hát végül is a kancellári tisztségtől valóban megfosztják.
De amúgy mi volt az alapvető probléma? Tehát itt a tisztség halmozással volt a bajuk, vagy Bakó személyével?
Mind a kettővel, meg egyáltalán, tehát az látszik, hogy ő már ugye Mátyás királytól kezdődően benne van az országvezető grémiumában. Ő minden ilyen zűrzavaros időszakon megtalálta azt a helyet, hogy ő hogyan tudja jól pozícionálni magát. Tehát amikor azt kellett, akkor ő látszólag Korvin János mellett volt, de közben már Ulászló keze alá dolgozta az ügyeket, és akkor ennek az a következménye, hogy azért a nemesség ezt sokalja. Túlságosan sok hatalom kerül az ő kezébe, és akkor, hogyha most még látják, hogy pályázik az esztergomi érsekségre, ami azt jelenti, hogy Magyarországnak az első zászlós ura lesz, ez már tényleg sok. Osszák meg a hatalmat, ne mindenben ő legyen a király mellett.
Például voltak olyan elődei, ugye a Beckenszlóer János, tehát ugye azért voltak olyanok, akiknek most ha tetszett, hanem a nemességnek tudtak nagyon sok pozíciót betölteni. Bár mondjuk azok nem országon belüliek voltak feltétlenül, hanem azért ide is, oda is, kintre, külföldre is, tehát ugye elég sok mindent összetudott harácsolni magának. Csak hogy hát most kérdés az, hogy valakinek hagyják, valakinek nem hagyják, jobban bele tudnak szólni.
Az egyik része a dolognak, a másik része az, hogy ugye a kancelláriában azt kell mondani, hogy alapvetően eddig szinte mindig egyháziak voltak. Viszont pont ez az időszak, amikor a civil szféra is úgy magára éled, ez a reneszánsznak is köszönhető, hogy egyre többen jelennek meg a porondon olyanok, akik kellő műveltséggel, kellő fölkészültséggel rendelkeznek ahhoz, hogy ilyen pozíciókat be tudjanak tölteni. Ugye korábban ez tényleg szinte az egyháznak a privilégiuma volt, egyházon keresztül lehetett eljutni a nyugati egyetemekre, magasfokú képzettséget szerezni, kultúrát szerezni, és így tovább. Azonban ez most már egyre nyitottabb a mondjuk így, hogy a civil szféra előtt is. Tehát egy bizonyos fajta klérus ellenesség, ez megjelenik mindenhol ebben a korban. Hát most nem akarok nagyon előre menni, de hát ugye nem sokára ott vagyunk már a reformáció idejénél, ami pontosan ebből az egyház ellenességből, vagy klérus ellenességből is táplálkozik. Tehát ez egy általános kortünet, hogy aztán ez mely részeken hogy csapódik le Európában, Németországban, vagy Itáliában, vagy Spanyolországban, vagy Magyarországon, az már különbözik, de egy bizonyos fajta ilyen klérus ellenesség az igenis megjelenik. De ez magával hozta a kor. Tehát egyrészt a polgárságnak a magára találása a reneszánszon keresztül, másrészt, hogy a reneszánsz az a pápaságban, illetve az egyházi életben egy bizonyos fajta romlást hozott. Tehát nem a kultúrában, mert hát az egyház a legcsodálatosabb mecénása volt ebben a korban a kultúrának és a művészeteknek, hanem erkölcsi romlást. Tehát, hogy nagyon sok méltatlan életű főpap, sőt, ugye pápa jelenik meg ebben az időszakban, ami nem növeli az egyháznak a tekintélyét, hanem inkább rombolja.
Ez milyen fajta ambivalencia tényleg, hogy ugye itt az emberek személye, tehát az erkölcsössége volt megkérdőjelezhető, hát ugye a klasszikus reneszánsz pápákról, hogyha beszélünk, de ugyanakkor meg építés...
Pont az ő korukban vagyunk, tehát itt emlegetjük...
Tizedik Leót, meg hatodik Sándort,
majd fogjuk emlegetni második Gyulát is.
Így van, de hogy azt a fajta ambivalenciát értem, hogy ugye itt ugye a reneszánsz pápák és a személyük, hát sajnos ugye az erkölcstelenségüket, ezt tudjuk, ezt nem lehet letagadni, de ugyanakkor meg ugye az építészetben, meg a kultúrában, meg a műveltségben meg mekkorát adott tényleg ez a kor, tehát hogy ez olyan érdekes kettőség, ennek is lehetne amúgy az okát vizsgálni, hogy hogy van az, hogy amúgy mekkora tényleg a reneszánsz, tehát mekkora kulturális robbanás történt tényleg az emberiség életében, pápák meg valahogy
megközelítve. Nézzük itt a mi érsekünket, Bakócz Tamást, hát itt is azt látjuk, hogy micsoda ambivalencia van az ő személyében is, tehát egyrészt látjuk Bakócz Tamásnál azt, hogy egy gátlástalanul törtető, egy olyan személy, aki tele van ambícióval, és nincs előtte akadály. Ugyanakkor látni fogjuk azt, hogy egy bőkezű mecénás, aminek hála Istennek nyoma is maradt, mind a mai napig, illetve hát azt is láttuk, hogy ugyanakkor meg minden nap ének és misét mondott saját magáért, mert fontos számára az üdvösség, és tisztában van vele, hogy azért bizonyos tettei azok nem egészen vannak összhangban az evangéliummal, vagy a főpapi tisztségével.
Az az igazság, hogy most lehet, hogy túl kimerem mondani, de amikor valaki ilyen pozícióba kerül, hát hogy mondjam, tehát nyilván a tehetsége és az elképesztő alázata és a mély buzgó vallásossága is elvihet valakit erre az irányba, de azért valljuk be, nem ő az egyetlen, aki, tehát mondjuk, ha egy ilyen magas pozícióba kerül, meg még tovább, tehát hogy benne van ez a törtetés. Tehát, hogy most ez akár egy egyházi magas pozíció, de most akár beszélhetnénk egy állami magas pozícióról is, azért vannak emberek, akiknek még több kell. Tehát, hogy most ez Bakócz Tamás védelmében, nem védelmében, az nyilván furcsa, hogy valaki buzgó vallásos, meg közben törtetés, de hát azért próbált ő adni a maga módján.
Itt tartottunk tehát, hogy ő ezeket mindet, hát mondhatjuk így, hogy duzzogva azért komolyan veszi, és leteszi a kancellárságot, tehát szépen a pecséteket, azokat átadja a királyi kancellárnak, sőt, még a titeli prépostságról is lemond. Pontosan nem tudni, hogy miért, lehet, hogy csak egy gesztusnak szánta, hogy mégse annyira harácsoló ő, és akkor így érkezik meg aztán a Esztergomba, ahol aztán folytatja a hatalmának a kiépítését. Rögtön azzal, hogy az esztergomi érsekséghez hozzácsatolja a milkói püspökséget. A milkói püspökség, ez az a mondhatjuk így, hogy az országhatáron kívül. Tehát a Kárpátokon túl a mai, hát most Románia, Moldávia környékén lévő, hát nem olyan túlságosan erős püspökség, de azért ott is vannak katolikusok, és ő rájuk, tehát ezt a püspökséget, ezt is a saját vonzás körébe behúzza, illetve, amire még szemet vetett, a szász esperességek, amelyek ki voltak véve a közvetlen püspöki fennhatóság előtt, tehát mondhatjuk azt, hogy bizonyos fajta autonómiát élveztek, no, ezeket is a saját joghatósága alá vonja, hát azzal a céllal a szász városok azok gazdagok voltak, és így aztán meg tudta szerezni ezen városoknak a tized jövedelmét. Cseresz, ebből is látszik, hogy na ezután akkor már Esztergomban építi ki egyre jobban a saját hatalmi bázisát, illetve egyre nagyobb jövedelemre tesz szert. Amikor pedig a későbbiekben ugye megfogalmazódik benne, ugye most már ő konstantinápolyi patriarka, ő az anyaszentegyház bíborosa, hogy ettől magasabbra már csak akkor juthat, hogyha megszerzi a pápaságot. Tehát úgy tűnik, hogy már az 1500-as évek elején, 1505 környékén, amikor ő már nagyon komoly kapcsolatban van a velenceiekkel, illetve első Miksával, a német-római császárral, akkor kap bizonyos ígéreteket arra, hogy ha bizonyos ügyeket elintéz második Ulászló királynál, akkor ennek fejében őt támogatni fogják a következő konklávén, hogyha úgy adódik, akkor pápa lehessen belőle. Ugye 1505-ben vagyunk, már most kicsit pár évet előre ugrottunk az időben, tehát ekkor már nem hatodik Sándor a pápa, hanem már második Gyula, aki megint egy tipikus reneszánsz pápa, nála ilyen erkölcsi kihágásokat nem nagyon lehet fölróni, viszont neki is óriási ambíciói vannak, ő elsősorban politikusként és hadvezérként tevékenykedik, bár aggasztján nagy ősszakállal, de azért ez nem akadályozza meg, hogy lóháton vezesse a seregeit Észak-Itáliába, és az egyházi államnak a korábban elveszített területeit azt visszahódítsa. Tehát második Gyula idejében történik ez a dolog, hogy ő is szemet vett a pápaságra, de hát egyelőre második Gyula nem mutatja azt, hogy ő neki, bár már öreg, de bármilyen baja is lenne, sőt, nagyon is energikusan vezeti az egyházat, úgyhogy a kortársak egyszerűen il terribilének, ugye a rettenetesnek hívták. De térjünk vissza Bakusz Tamáshoz, tehát hogy miről is volt szó. Tehát a Habsburgok ekkor már ilyen többszöri próbálkozással igyekeznek a magyar királyságot megszerezni. És Bakócot arra biztatják, hogy második Ulászlót próbálja afelé terelgetni, hogy az ő halála után a magyar Szent Korona az a Habsburgokat illesse meg. Ugye tulajdonképpen már a 15. században is újra és újra fölmerülő probléma volt, sőt, ugyebár tudjuk, hogy Habsburg Albert személyében már volt is Habsburg uralkodója Magyarországnak. Bárcsak a rövid időre, mert fiatalon meghalt. Tehát a Habsburgok azóta is dédelgetik magukba ezt a tervet, és ehhez akarják ugye Bakócot felhasználni, és cserébe azt mondja, hogy akkor ő viszont, mint német-római császár, megpróbálja majd a befolyását latba vetni a következő konklávénál Bakócz Tamás érdekében. Valami hasonló dolog történik egyébként a Velencei Köztársasággal is, tehát, hogy ők is megígérték a támogatásukat. A Velencei Köztársaság akkor Itáliában talán a legerősebb állam volt. Ugye 5 jelentős államalakulat volt a mai Olaszország területén Itáliában. Ugye északon fönt volt a milánói hercegség, ugye a Sforzáknak a vezetésével, amely azonban ugyanakkor francia érdekeltség is volt, tehát a francia királyok újra és újra átkeltek az Alpokon, és igyekeztek Milánót a saját hatáskörükbe vonni. Ugye északkeleten ott volt a Velencei Köztársaság, amely ebben az időben gyakorlatilag egész Dalmáciának az ura volt, sőt, voltak birtokai a mai Görögország területén, az égei-tengeri szigeteknek a jelentős része az ő kezükben volt. Igaz, hogy Konstantinápoly eleste után ugye a törökökkel való viszony az jelentősen gyengítette a Velencei Köztársaságot, éppen ezért fontos volt számára, hogy a nyugaton is jó szövetségesei legyenek, és ehhez ugye a török ellenes küzdelemhez kimondottan jól jöhet egy magyar szövetség, illetve hogyha esetleg egy magyar származású tudnának bejutatni a pápai székbe, ugyanis egy magyar az a bőrén érzi a török veszélyt. Azt a veszélyt, amely a Velencei Köztársaságot különösen ebben az időben, még különösen az Égei-tengeri szigetvilággal kapcsolatban folytogatta. Ugye a nyugatiak nem érzik annyira a török veszélyt, de ha egy magyar kerül oda, akkor az egész biztos, hogy komolyabban veszi azt, hogy Európát, az európai kereszténységet összefogja a törököknek a megtámadására, és ez a Velencei Köztársaságnak is haszonnal jár, visszaszerzi a törökök által már megszerzett birtokokat.
Ugye azért vannak olyan emberek, akik valamire valóban nagyon vágynak, és vannak azok az emberek, akiket belehelyeznek adott pozícióba. Tehát Bakócnak ez a törtetése az egyértelműen mutatta az utat, onnantól fogva, hogy ő érsek lett és kardinális, hogy igen, ő akarta is, ehhez ugye neki kapóra jött, hogy támogatókat talált, mert ugye Velence támogatta, nyilván, hogyha ő pápai székbe kerül, akkor ő meg majd Velencét viszont támogatja, tehát hogy ez akkor az ő személyes indítatása is volt.
Egyre jobban kinyílt elő a perspektíva. Uh-huh. Tehát ezekkel a kapcsolatokkal, egyébként hát még azt is gyanúsították azzal is, hogy Velencének a beépített embere itt a magyar királyságban. Azért ezt nem kell komolyan venni, de az biztos, hogy a velenceiekkel nagyon jó kapcsolatot ápolt. Tehát inkább azt lehet látni, hogy megnyílik előtte a tér. Tehát, hogyha ilyen uralkodók, vagy ilyen államok keresik az ő kegyét, akkor ez azt is mutatja, hogy még többet lehet tenni, ha még magasabbra jutok.
Tehát tulajdonképpen az, hogy ő ott lesz azon a pápa választó zsinaton, tehát tulajdonképpen tizedik Leó lesz az, akit megválasztanak, ugye? Tehát, hogy a második Gyula halála után kerül ő oda, ahova ő tervezi. Még egy dolog jutott eszembe, nem feltétlenül szorosan kapcsolódik a témához, de ugye a Sugárféle könyvben ugyanúgy látom ezt, és te is említetted, Péter atya, hogy ugye végül is Ulászlótól sikeresen elválik aragóniai Beatrix. Nekem pont az jutott az eszembe.
Illetve, hogy érvénytelenítik a házasságot, amit egyébként hát tényleg, hát egy nagyon olyan házasság volt, ami tényleg érvénytelen. Tehát titokba kötötték, kimondottan ugye elrontották, azt már néztük annak idején.
Igen, csak hogy az jutott eszembe, hogy ugye ez egyértelműen kiderült akkor, amikor ő Mátyásnak, ő nem szült utódot, hogy ő valószínűleg egy meddő feleség, mert hogy Mátyásnak született, ugye törvénytelen fia, tehát nem Mátyásra volt a probléma, ezt még valószínűleg akkori viszonyok között is felfogták. Tehát egy meddő feleséget azt hogy lehet utána egy következő regnáló királlyal összekötni, aki tudván nem fog utódot szülni.
Ráadásul idősebb is volt, mint második.
Jó, hát másul is voltak ilyenek, tehát igen, mondjuk de... 8. Henriknek is ugye, amikor a bátyja a feleségét elvette, a aragóniai Katalint. Tehát ő is egy idősebb nő volt nyilvánvalóan.
Igen, de feltételezték, hogy meddő. De ezt nem lehetett biztosra tudni. Abban az időben ezt még nem tudták úgy megvizsgálni. Egyébként pedig ugye a kánonjog szerint a meddőség az nem házassági akadály. Uh-huh. Tehát nem azért volt érvénytelen a házasság, hanem azért, mert nem tartották be a szükséges formákat. Tehát egyrészt uralkodó nem köthet titokban házasságot, az nyilvánosnak kell lenni. De ezt nagyon jól tudta Bakósz Tamás, és mégis asszisztált ehhez a házassághoz.
De miért kellett titokban megkötni ezt a házasságot?
Azért kötötték titokban, mert hogy gyorsan nyélbe ütötték, ez egy szövetség volt aragóniai Beatrix és második Ulászló között. Uh-huh. Ráadásul ugye Ulászló szánszándékkal rosszul válaszolt az egyik kérdésre, a jelenlévő tanúk ezt pedig később bizonyították, és ezzel ugye a házasság formai szabályait megszegték, ugye több rendben is. Egyébként aragóniai Beatrix is nyilatkozott korábban úgy, hogy ezt a házasságot ő csak azért köti meg, hogy egyenlőre pozícióban maradhasson, de sose fogja majd érvényesnek tekinteni. Úgyhogy aztán szépen az egyházi bíróság elvégezte a dolgát, és ez a sok sebből vérző házasság tényleg érvénytelennek nyilvánította.
Melyik volt az ominózus zsinat, vagy pápa választó gyűlés?
Igazából ott két zsinat van, de az egy kicsit bonyolultabb a történet, mert itt most egy kicsit politikai hátteret kell keríteni hozzá.
Hát az, hogy tulajdonképpen akkor itt hogyan alakulnak ezek az izgalmas részek, és ezek a majdnem pápa lett Bakócz Tamás, meg egyáltalán ezek az itáliai dolgai, erről már csak a következő adásban tudunk beszélni.
A mai adásban Bakócz Tamás egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klíz Beáta volt.